valószínű a feleségét is, és azt a földet maga művelte, meg olyan nagyon-nagyon gazdag nem is lehetett. Mert akkor nem ő ment volna dolgozni, és jött volna haza a munkából. Amikor a római katona rászólt, vigyed már, az első gondolata, oda balek vagyok, pont erre kellett jönnöm. Ez egy tipikus dolog, pont ekkor kellett nekem ide jönni. A főnököm meglátott, a papom elfog, a férjem észrevett, annyi minden dolog van, pont ekkor, pont így. Ez az első szavunk magunkban befelé, én most szalonképesen mondom, a macska rúgja meg, de hát azt lehet mondani másként is. Ez nem olyan dolog, hogy hát papám azt mondja, hogy a kakas csípje meg. Így szoktam mondani. Az még humoros is. De az egyáltalán nem volt humoros. Ő ezt a Gyökösi Vandi bácsi, említettem, ez a híres református lelkész mesélte egyik prédikációjában, mert az a fiatal ember, akiről szó van, beszámolt, hogy ő éppen akkor a Bécsi úton ment, 43-ban. Azon az úton, ahol a zsidókat már fölsárga csillagozva vezették a vagonok felé. Egy idős bácsinak a válláról a batyúja leesett, és ez a fiatal ember, aki nem az úttesten ment, hanem ott lent, látta, hogy legurult, szaladt, fölvette, és át akar adni a bácsinak, és amikor ezt ő teszi, akkor a jó cselekedetnek a szívet melengető érzése van benne. És ez egy nagyon csodálatos jó érzés. Amikor teszel valami jót, de nincs semmi érdeked. És amikor teszed, valami finom, olyan puha, bársonyos jó érzés van a szívedben. Ezért megéri jót tenni, de nem számítjuk mi ezt ki. És amikor úgy megfürden ebben az érzésben, egyszer csak egy puskatus csattan a hátán, mondja, hát akkor vigyed! És a katona, egy SS katona belő ki ezt a fiatal embert a zsidók közé. Aztán ő mondja azt, hogy de hát én nem vagyok zsidó. Nem baj, segítettél neki, te Cirenei Simon. Ez a fiatal ember nem volt templomba járó. Hallott róla, olyan bibliás figura, ez a Cirenei Simon. A szülei szedték le a vonatról valahol az ország határánál. Aztán ment a lelkészéhez, Gyökösi Vandi bácsi volt. És azt mondja, hogy hát tiszteletes úr, tudna nekem valami közelebbit mondani erről a Cirenei Simonról? És elmondja a történetet. És a Vandi bácsi elmondta neki a történetet. Itt folytatom most. Időnként belekerülünk, amiben nem akarunk. Aztán már nincsen visszaút. Valami, nemrég jártam a Niagaránál, ha az ember ott van egy a no return point, ki is van oda írva. Van egy pontja a lefelé zuduló víznek, amikor nem tudsz visszatérni. Elragadja az úszót, elragadja a deregét, a csónakodat, és akkor aztán már akármit csinálsz, bármi van, kész, leránt a mélységbe. Vagy éppen felemel. Ezt a Simont elrántotta a katona indulata, és ott van Jézus mellett, vállán a kereszt. Az első gondolata, hát ezt jó kifogtad, és ragozza önmagát, egy kis öröme van, a fiaim, azok elmenekülhettek. Aztán ahogyan megy tovább, úgy nem tud mit csinálni magával, nincs értelme a haragját gyarapítani, mert egyébként is kíváncsi, hogy ki az, akinek a keresztét ráadták. Hogy körülnéz, tájékozódik, és amilyen az a menet volt, hogyha nem tudod, elmondom neked, a nagy szálfája a keresztnek, az fönt volt már a Golgotán, a kereszt gerendát kellett hordozni, csak a kereszt gerendát így a vállra, hátra rátéve, és Jézusnak a lator, az egyik lator előtte volt, össze volt kötve az egyik keze az ő lábához, és fordítva. És ha egyik esett, akkor a másik is esett. És így ez a, ők hárman a kereszt hordozában összeláncoltak, vitték a terheiket. Simon Jézusnak a keresztét a maga vállára veszi és viszi. És látja ezt a furcsa, különös társaságot, a két gonosztevőnek az arcára oda van írva az életük. Annál inkább kiúrik Jézusé. És Simon megy és viszi a keresztet, Jézus kereszt gerendáját. És ránéz az arcára. És amikor egyszer alaposabban megnézi, akkor furcsa lesz neki. Tudik, az, amit a vállán visz, meg ez az arc, nem illik össze. Van, ami inkompatibilis. Az a tisztaság, ugye mindenben hasonló hozzánk, nem követett el. Ezt te is érzed. Amikor, nem hiszem el. Mondják róla, ismered, látod, nem. És akkor utána így derül, nem igaz. Annyi sok lefetés van ebben a világban. Annyi minden tettának írnak, hogy csuda. A feleség igaz. Ne higgyél a sok zöldségre. Viszi kényszerből, aztán utána viszi együttérzésből. Lopva ránéz, és egy ponton túl bizonyára, nem tudom elképzelni, az Úr Jézus legalább egy tekintetével meg ne jutalmazta volna. És amikor nem csak az arcát látja, hanem a szemét látja, és belenéz a szemébe, ha valaki belenéz az Úr Jézus szemébe, Istenem, mit lehet ott látni? Jézus Krisztusnak a szeme, az Atyának a szeme. Fülüp, aki engem át, az Atyát látja. Én és az Atya egy vagyunk. Az Istent látja, a szeretet ősforrását látja. És akkor egy ponton túl megmarkolja azt a keresztgerendát Simon is viszi. Hát ez segítségre szorul, és most már fölzárkózik a kényszerhez. Nem csak azért viszik el, hiszem én ezt magamtól. És még mennek tovább. Nem folytatom. Rákérdezhetsz. Laci, neked jó a fantáziád. Ezt honnét tudod? Ez egy szép sztori. Biblia mit ír erről? Ha én föllapozom neked a Római Levél 16. fejezetének 32. versét, Pál apostol római hívekhez írott levele, utolsó fejezete ez. Ebben vannak az elköszönések. Ki kit köszönt? Pál Rómába ír. A római közösségnek a tagja, az a valaki, akit itt köszönt. És köszöntöm Rúfuszt a római testvérek között, és köszöntöm az anyját is, aki nekem is az. Még egyszer. Pál köszönt egy bizonyos Rufus nevű fiatalembert a római keresztények között, és köszönti az anyját, a Rufusnak az édesanyját, akiről azt mondja Pál, aki nekem is az. Ki ez a valaki, akit Pál fogadott anyjának tekint? Pál nem házasodott meg, egyedül maradt. A nőkkel szemben a korintusi levél tanúsága szerint némelykor voltak fönntartásai. Finoman fogalmaztam. És mégis ezt az asszonyt édesanyjának nevezi. Ha Pál apostol teológiának a középpontját keressük, akkor ezt az igét emelem ki tőle. Nem akarok tudni másról köztetek, mint Jézus Krisztus keresztéről. Ez a páli teológia középpontja. Ez a teológia crucis, a kereszt teológiája. Ezt vallja katolikus, evangélikus, református egyképpen. A kereszt a megváltásunknak a záloga, az eszköze, az útja. Szimbólum, jelkép, meg valóságos is. Ki hordozta ezt a keresztet? Az Úr Jézus. Csak ő. És kényszerül még egy valaki. Jézus keresztét hordozni. Képzeld el, hogy az a Cirenei Simon, aki ugye, akinek a fia meg a felesége 30 évvel később a római keresztény közösségnek megbecsült tagja, hogyan jutott, hogyan segítette a családját ehhez a hithez? Ha csak nem úgy, hogy benne volt egy belső folyamat, Viszem kényszerből, mérgesen, ránézek, együttérzés születik bennem, viszem mellette, ránézek, szimpatikusabb lesz, most már magam is viszem, és ez megy egészen a háláig. De jó, hogy vihettem, és még ott marad, és még látja meghalni, és hallja a kiáltást, ez valóban az Isten fia volt. És amikor hazatántorog, azon a nagy pénteken, akkor azt mondja, üljetek le ide, és elmesél mindent. Ti fiaim már nem voltatok ott, és elmond mindent, talán még nem mondja azt, hogy messiás, de az egy igaz volt. Fiaim, az egy igaz volt. Aztán 3 nappal később jön az asszony beszéd, hogy az, aki a keresztjét hordozta, föltámadt. Aztán jönnek a tanúbizonyságok, és a keresztény közösség, Péter beszél, meg a többiek, ezek megkeresztelkednek. Aztán vissza kell menni neki Küreneikába, Cirenébe, aztán onnit áthajóznak szembe vele Sziciliába, föl Rómába, és ott maradnak. Meghal a papa, talán elmegy, másik helyre megy Alexandrosz, de Rufus meg az anya ott marad. És a római közösség megbecsült tagja lesz, mert ennek a férje, annak az apja az Úr Jézus keresztjét hordozta. Ki a keresztény? Ki hordozza Jézus keresztjét? Miért mondom ezt? Aki engem követni akar, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen. Az a keresztény. A mi nevünk nem a Christianusra utal, ami a görög szó nyomán minden más nyelven értelmesen, magától értetődően benne van, hanem a mi szavunk a keresztre megy vissza. Mert a Krisztus mi volt közepét talán jel a kereszt. A Krisztus mi volt közepe a kereszt. Tehát a magyar nyelvünk így talán rá. A Krisztusi lényegre. Én összegzem, amit most elmondtam. Amikor az Úr Jézus a kereszten csodát nem tesz, és tanítást már nem folytat, az Atyára bízza az ő igazát. És van ebben az egészben egy passzívum, egy elszenvedés. Valami történik, és a látszat ellenére valamikor a dolog belülről föl fog tárulni. Ilyen egyszerűen, ahogyan én mentem a Françoával. Esőben, már csorog idáig, már itt is vizes vagyok, egy ponton legyintek, most már végig csinálom. Van egy ilyen töréspont. A kereszt útnak van egy fordulópontja. Amikor az ember majdnem elhányja a keresztet, nagyon nehéz, nagyon megtép bennünket, akkor kell erőt meríteni. Még visszatérek az Úr Jézusnak csak egy pillanat erejéig az indulásához. Az utolsó vacsora, az alapítás, aztán utána a kivonulás az olajfák hegyére. És amikor kiérkeznek 11-en, és Jézus, ugye Júdás a falattal elmegy a 30 ezüstért. Akkor Jézus azt mondja, hogy maradjatok itt, és imádkozzatok. És szól Péternek, Jakabnak, Jánosnak, hogy gyertek velem. És odé megy egy kőhajításnyira, 50 méternyire. Emezek itt vannak, de kéri ezt a 3-at, hogy gyertek velem. És velem együtt imádkozzatok. Ez Jézusnak az olajfák hegyi agóniája. Mi elgondolkodtam ezen a nagy bőtön, és úgy eszembe jutott az, amit, most még másik összefüggés, de ez is ide tartozik. Ha most a számítógépemet gyorsan be tudnám kapcsolni, akkor előszedném azokat a ajkai, devecseri és kolontári képeket, a vörösiszap. Gondolom, mikor ez történt, akkor titeket is valami hihetetlen nagy szenvedély, szorongás, étet, jaj Istenem, mi van ott éppen Magyarországgal, ez a szörnyű tragédia. De én 2 nappal később fogtam, mit is fogtam, nem, kabátomat, és leutaztam oda. Ismertem a plébános devecseren, és Miklós, Miklós atya, már fiatalabb is, jöttem, ha kell, itt a 2 kezem lapátolok, adj munkára, nem, most én nem aludtam most már 6 vagy 7 napja. Mondja, én nem bírom, ha te most itt vagy, akkor állj, vagy maradjál itt, vagy menj a házadban, házról házra, ahol még maradtak emberek, leginkább öregek maradtak, akik inkább otthon meg el nem mennek, és vigasztald őket. Mennyi papi ruhában. Kaptam ilyen műanyag riadt, nagy csizmát, még mindent felöltöztettek. A rendőr nagyon rendesen volt, akik kilógattam a kis papi ingemet, tisztelettek, engedtek tovább, mentem a falu széléig. És az első helyen, most majdnem elsírom magam, az első helyen a bekopogtam, hogy a papi ruhában jöttem, jaj, atya, de jó, hogy jött. És egy nénike, amit megmutatott, az egy tucat ő régi kép, ilyen, amit a falusi házakban látsz ezer számra. Az Úr Jézus az olajfák hegyén. A hold sarlócskája. Ő ott egy szám magában, Jeruzsálem felé néz. Tipikus ismerős kép. És aztán azt mondja, de atya, ezt én kimentettem, ezt nem mit az a vörös veszedelem. És így tartotta a képet, még le is fényképeztem. Mert neki ez a kép azt a Jézus jelentette, aki érte szenvedett. Mondja, ez az én édes Uram. És ezt kimentette abból a lúgból, abból a veszedelemből. Mert az Úr kimentette őt a keresztségét. Ezt ő nem mondta így, de kimentett engem. És azt mondja, ugyan jól tettem. Azt mondja a papnak, aki megmentette Jézust, aki megmentette őt. Hát ez a teljes teológia. Az első házba. Hát ezért kellett mennem Kolontára, hogy hitet tanuljak én a papettől, a nénitől. Uram Istenem, aztán leültünk, beszélgettünk, és a többi is így ment tovább. Abban a szenvedésben, abban a rettenetben én annyi emberséget találtam ott a rendőrök között, a tűzoltók között, meg a helybeliek között. Ó Istenem, miért engedted meg? Gyere el Kolontára, és megnézed azokat, akikkel ez történt. Nem azok, mint annak előtte. Nem azok. Ezt én mondom, mert én ott voltam. Én egy egész napot ott töltöttem velük. Kb. 40 családot látogattam meg. Az Úr Jézus ebben a nagy szenvedésében, ott a Getsemani kertben azt kérte, hogy egy órát virrasszatok velem. Itt állok meg, és azt a helyünket keresem most, hogy hol a mi helyünk ebben a történetben? Ottal valaki maga keresztútját járja. Az Úr Jézus azt járta, és azt mondja, hogy gyertek, egy órát virrasszatok velem. És ő nem elégszik meg azzal, hogy egyszer fölveri, még egyszer, és harmadjára is fölveri őket. Egy óráskát virrasszatok. Úgy kérlek benneteket, nagy csütörtökön, az Úr Jézus szerelméért, szép régi szó. Picikét maradjatok fönn, virrasztani. Ezt ő kéri, mindannyiunktól. Így kéri. És olyan szomorúan mondja, Péter, Péter, hát egy órát sem tudsz velem virrasztani. Olyan gyönyörű az éjszaka. Nem kell semminek sem történni, ott lenni. Szobádban, otthon, vagy a templomban. 9-ig, 10-ig, nincs semmi tévé, csönd van. Semmi zene, csönd van. Te meg az Urad. Hát annyira jó, annyira jó. Valami összeér, aztán utána megyünk be a nagypéntekbe, és akkor valami megtörténik bennünk. Jézus vérrel verejtékezik, és sír. Atyám, ha lehetséges, vedd el ezt a kelyhet tőlem, olyan, mint egy tiplódó bárány, topog. Nem találja helyét. Ott van. Az szépen mondja a énekünk, hogy betegek köz betegültél, borzat szája, vadepét ül, hogy Jézust ez a szenvedés megrettenti. Én is nem akar szenvedni. Egészséges ember. Nem az, hogy fél a szenvedéstől, hanem az egész teste visszarettentől. Nem akarja ezt. Ki is mondja? Őszinte. Tehát az, hogy a szenvedést én magamtól elkívánom, az egy emberi dolog, és mondjad ki, ne akarja különleni az Úr Jézusnál. Csak Jézus, mikor kimondta azt, hogy atyám, ha lehetséges, vedd el ezt a kelyhet tőlem, akkor hozzátette azt, mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Olyan szépen mondja Pilinszky, ennek a történetnek az elemzés, akkor egy kis pici nyúlfartnyi írásában mondja azt, De Lukács hozzáteszi azt, hogy abban a szörnyű agóniájában angyal jött és megerősítette. Ha az atya a fiának angyalt küldött, nincs ember, aki sokkal szánnivalóbb, mint a szenvedő Jézus, mert bennünket a bűn is terhel, akinek ezt az angyalt az Isten el ne küldené. Legalább egy angyal suhogást meg kell, hogy érezzünk az agóniánkban. Arra figyelni kell viszont, amikor jön. Angyal szárnyakkal csendben jön. Jön is, hogy megerősíti. Figyelj ide! Nem azért jött az angyal, hogy most nincsen keresztút. Ez nem örömír, mint a születés, amikor jön az angyal. Hogy most nem lesz szenvedés. Hanem angyal jött és megerősítette. Tehát Jézus erőt kapott ahhoz, hogy ő maga elhordozza a keresztjét. Ha lehetséges, vedd el. Ha nem lehetséges, küldj egy angyalt, atyám, mert különben nem bírom. És akkor te, meg én el tudjuk hordani. Mi a mi szerepünk? Befejezem. Az Úr Jézus szemlélni, az ő kínját, az ő szenvedését, keresztútját, az ő becsület és tisztességes belső harcát, és a helyünkön maradni. Még egy kis pici figyelmet kérek, most van éppen az utolsó pillanat. A végére, a mondandó végére jól megválasztottam egy történetet. Tehát már nincsen több teológia, egy történet, ami nagyon ideillik. Ideillik Torontóba. Tehát a történet másként hangzik itt, mint Magyarországon kívül. Nem is otthon írtam. Én is a hazámon kívül írtam. Én 13 évet töltöttem Magyarországon kívül. Nem, csekély idő. Tehát valamelyest tudom, mit jelent nem otthon élni. Idegen földön. Más a kenyéríze, másképpen sóznak. Mikor Toszkánföldön jártam, és kenyeret vettem, akkor, és volt hozzá otthonra hozott kalbászom, megszedtem a kenyeret, nem volt megsózva. Hát a macska rúgja meg a szerencsétlen toszkánokat. Toszkánföldön a kenyeret nem sózzák meg. Ezt csak később tudtam meg. És tudod, milyen rossz dolog az, amikor a kenyeret megsózod, abban nem rendes. Mindegy, megettem is, és csak egy emlék, nem, az nem rendes. Az vagy benne van, akkor meg lehet enni, meg minden, nem vagyok én finnyás gyerek, de annak az ott kell, az ott együtt kell gyúrni. Akkor aztán az, hogy benne van. A történet címe a te falud. Gondolj a te kis falucskád, amikor a városban is laksz, egy város nem lehet belakni. Nekem Budapest, a 8. kerület, 2-3 utca. Mária utca, Klúdi utca, tehát a te falud. Így induljunk. Ellenállhatatlanul tölt rám a sírás. Levert és én engedtem, hagytam, nem ellenkeztem, ezért aztán gyorsan el is vonult, mint egy nyári zápor. Megtisztított, mert én is azok közül vagyok, akik így vagy úgy valamikor elhagyták kicsin kasztanyolájukat, és persze én is haza akarok jutni, haza jutni végül, mint a fiú a Bibliában. Umbria, Olaszország közepén jártam aznap, távol minden forgalmasabb helytől. A földet kerestem, azt a San Francescós, humuszos jó földet, rajta olajfaligetekkel, szőlőültetvényekkel, gabonaringató szántóföldekkel. Ilyenkor a gondviselésre bízom magam, ami alkalmas módon jelzi, merre vegyek kanyart. Via storica dell'olio d'oliva, az oliva olaj történelmi útja, adta magát az útjelző, és gurultam már is dombra föl, és völgy bele. Kimeríthetetlen fantáziával újítja meg szinte a táj önmagát, teremtésbéli eredeti arcát, évszázadok óta műveli szorgos kéz, ma sem csak géppel. Láttam, hogy a traktorról leszállva az útszélre kiperdült rögöt a számkövető nem csak visszadobja a táblába, hanem előbb ujjaival elmosolja. Ez a föld ennek az itáló umber népnek, akik ott laknak, a két keze között porla termőtalajjá, és terem most ízes fehérbort, sűrűn folyós maragdzöld olívaolajat. maréknyi olajbogyó és pohárbor. Nemzedéket így nőttek fel az otthon termett kort borokkal, házi kenyér szeletekkel és maréknyi ízesós olajbogyó falatokkal. Így érkezem Szent Elia bentés apátságába. Zsák utca vezet Oliva ligetek között a dombhátra, ahol nagyjából a mi panonhalmánkkal egyidős a Szent Illés bentés apátság, csak itt a templom megmaradt egészében, máig egyfolytában él és működik. Ennek látható jele egy nyári szombat délután úgy kettőt át a résnyire nyitott nehéz templomajtó. Belépek, és azonnal látom, hogy itt még ma esküvő lesz. Két hölgy adja magát oda teljesen a virágiszítésnek, alig észlelik, hogy bejöttem és köszöntem, mert sietniük kell. A templom nagy, a virág sok, a masnyi kötésre várnak, és rövid az idő. Azért nem állom meg, hogy hozzá ne szóljak, hiszen ha otthon lennék, az én kis falunkban, a Mária utcában Budapesten legalább ma is kettőt esketnék szombat lévén. Az oltár előtt ülő hölgy mosolygós és beszédes, de a munkát abba nem hagyja, kete gyorsan mozog, szemmel láthatóan sok esküvőt megért már a virág díszeivel. Itt az esküvő más, mint nálunk. Lehetetlen nem megadni a módját. Lehetetlen sok drapéria nélkül el nem varázsolni a templomot. És lehetetlen kikerülni a kék színt. Virágban, masnyiban, drapériában ott kell lenni annak a kolorazzurrónak. Persze egy ilyen beszélgetés alatt villámgyorsan sokat megtudunk egymásról, és nagy a kísértés, hogy neked ne kell neki segíteni, de hát neki most tovább kell indulni. Elköszönök tőle egy fuvász az ifjú párért, akik már biztosan úton vannak idefelé, az esküvőjükre. Az erőtérben álló apátsági dombtető magasáról látom, szembe velem úgy 5 kőhajításnyira egy másik dombtető. Rajta kicsi csinos falucska, vagyis egymásra haigált házak összessége, amely addig terjed, amíg a falut tartó hegy szakadékszeli oldalfala a hátát éppen kínálja. Befutok kocsival a falu szélű térre, a melvér mellől onnan most éppen a Szent Eliára, a Szent Illés monostorra látok vissza. Szombat délután egy órával és pár száz méterrel odébb, majdnem 3-kor. Teremtett élek se. Kutyák, macskák, galambok jelzik az életet, míg nem az egyik ház sötét árnyékából előlép egy idős bácsi. Azonnal helyi plébánosra gondolok. Fekete ruhája, ételfoltott zakója, barázdált, szép, szántóföld arca és lassú mozgása arra val, hogy ő bizony a Don akár kicsodadi Castagnola. Castagnola a kis helység neve. Tévedek, mert az ujján gyűrűt látok, de nem kérdem felőle. Ide ritkán jönnek, mondja, és nem is vár választ, mert a kijelentés alapját évtizedek alatt rakta össze. Szétnézek. Valóban teremtett élek sincs, pedig nem néz ki elhagyottnak a falucska. Elhanyagoltnak pedig éppen nem, mert íme már készen áll a hegy oldalfalainak megerősítése. Lenézek, hatalmas munka lehetett. Merre is menjek, gondolom, mire a bácsi megszólal. E uguale pure si ritorna. Vagyis minden, ki úgyis visszatér ide, mindegy merre megy. Miért erre a helyre gondolom tovább, de nem adok a választnak okoskodást. Ellenben kérdem, hányan laknak itt, mire ő visszafordítja a kérdést. Cosa lei ne pensa? Hogy én mit gondolok róla? Ilyenkor az ember megvakarja a feje bubiját, húzza az időt, és időközben feltérképezi a lehetőségeket. A falucska nem nagy, az biztos, de a sohasem lehet tudni, hogy az olaszoknál hányan élnek együtt egy házban. Óvatosan mondom, hát talán úgy 100-an legyint és magárizik. Ami egyféle, bárcsak úgy lenne a választ, ma nyomatékkal hozzáteszik. Hiszámú szej, kompéza mi stesso, hatan vagyunk, beleértve engem is. Szomorúság árad a hangjából, és hazagondolok elnéptelenedő falvainkra, és otthon maradó jegygyűrűs öregjeinkre. Elindul, és visszalép az árnyékos helyre. A fal tövében gyarulatlan lócácska, onnan szemmel lehet tartani a Szent Eliát, messze távol Montefalco tömszeri városfalát, mögötte pedig a hatalmas Monte Subasiót, az már San Francisco földje, és alatta gyönyörű Assisi. Vadonatúj burkolatot kapnak a kis víkolók, sikátorok, már majdnem kész a munka. A házak egyik a másikra elhanyagolt, dürüngélő falak között a mostani sok eső vad zöldet növesztett, ám mégis azt lehet látni, hogy itt hamarosan mindent rendbe tesznek. A legtöbb ház gondozottan ápoltan áll, az ablakokban virágok, tiszta függönyöket lebben itt is, ott is a szél. Embereket keresek, de senkivel nem találkozom. Ettől csak kiütök oda, ahonnét elindultam. A bácsi a lócán, hugyorog, és rám sem néz, hogy ő megmondta. Akkor veszem észre, hogy 30 méterre egy szép, omuló muskátis ház kicsi kertjében egy asszony dolgozik. Salátát ültet. A kert alig másfél méterszer 4 méter. Virágok benne, szépen cseperedő saláta fejekkel. Az asszony kihúzza magát, lassan és óvatosan egyenesedik, látszik rajta, hogy nem itt él, egész lénye városra vall, okos arca inkább katedrára való, mint veteményes kertbe. Rám néz és mosolyog, úgy mosolyog, olyan biztonsággal, mint aki a helyén van, mint aki otthon van. Neki nem kell magyarázkodnia. Elmegyek mellette szótlanul, és arra gondolok, hogy azért lehet egymást érteni lám szavak nélkül is. Ebből az asszonyból 45 éves lehet, a nyugalom meg a biztonság árad. Gond nem ül rajta, keze fekete a földtől, ruhája poros, és mosolyog madonnáson. Úgy megköszönnék neki valamit, de nem tudom mi is az, bár töröm rajta a fejem. Aztán meglátok egy kertajtót, rajta lakat, benézek az udvarba. Csupa zöld minden, az öreg terméskő és nyers téglafalakról mindenfelé zöld lonc lóg lefelé. Leander virágzik odébb, borostyán fut felem itt a falra, az ablakok gyalulatlan zsalogátere nyitva állnak, és a szemközti belső ajtó mellett egy fára akasztva 4 kis lámpás. Manók laknak erre felé, gondolom mosolyogva, és megnézem az egész kedves hajlékot picit távolabbról. Éppen azon gondolkodom, de jó lenne itt lakni, amikor a ház külső falán a kaputól jobbra egy kis írást látok. Piros rózsabokor fölött, csinos kererben, üveglap mögött olvasom az üzenetet, hogy Káro Miofilio, kedves fiam. Lassan olvasom, egyre homályosabban látom. Ellenállhatatlanul tör rám a sírás. Leverés engedem, hagyom, nem ellenkezem, ezért aztán gyorsan el is vonul, mint egy nyári zápor. Megtisztít, mert én is azok közül vagyok, akik így vagy úgy valamikor elhagyták kicsiny kasztanyólájukat, és így persze én is haza akarok jutni, hazajutni végül. Ezt olvastam, én csak magyarra fordítottam. Castagnola, 1995. április. Kedves fiam, ne lepődj meg, ha kezdetben rögtön fiamnak szólítalak. Nem számít, hogy az élet eseményei merre is sodortak téged. Te az én fiam vagy, és az is maradsz. Az én falaim között tetted meg első lépéseidet. Hajnalaim és napnyugtáim fényei adtak ritmus napjaidnak. Földemnek a melege, az én földemnek a melege féltékenyen őrzi drága szeretteidnek hamvait és emlékét. Amikor életednek a viharai és ezer tennivalói nyomasztanak, tudd, az én csendem és békém befogadnak.